Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extrát, a reggeli műsor legjobb anyagait hallják. A szerkesztő műsorvezető Nagy Károly kalózolja majd önöket a következő nagyjából negyed órában. Szó lesz majd arról, hogy Horvátország ugye bevezette az eurót, de január 15-ig még lehet kunával fizetni. Elmondjuk majd azt is, hogy hogy lehet átváltani a pénzeket, ha valakinél maradt esetleg kuna. Aztán beszélünk arról, hogy idén akár kötelezővé is válhat a GDP arányos 2%-os védelmi költségvetés a NATO tagországok számára.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mindenekelőtt arról, hogy január 1-től Horvátország ugye bevezette az eurót, 20. tagországként csatlakozott az euróövezethez, nem mellesleg egyébként a Schengeni övezethez, ami példa nélküli az Európai Unió történetében, hogy mindezt egyszerre tette meg. De visszatérve a valuta és deviza váltásra, Magyarországon már nem váltják át a bankok a régi horvát fizetőeszközt, így aki megszabadulna a kunájától, az kénytelen a szomszédos országba utazni. A Bank 360 csoport kommunikációs vezetője elmondta, hogy 2023 végig még kereskedelmi bankoknál és postákon is van lehetőség euróra váltani a régi valutát, aki viszont kicsúszik a határidőből, az már csak a Horvát Nemzeti Banknál válhat meg a régi bankjegyeitől. A váltás fix árfolyamon történik, 1 euró 7,53 kunának felel meg. Tóth Leventével Énekes Gábor beszélgetett.
Meddig van lehetőség arra, hogy euróra váltsák a kunát azok az emberek, akik továbbra is rendelkeznek ezzel a fizetőeszközzel?
Több lépcsőben történik a átváltási szabályozás. Aki még most január 15-ig esetleg valamilyen okból vagy Horvátországba, akkor tud kunával fizetni, de már euróban adnak vissza. Nyilvánvaló, hogy nagyon kevés ilyen ember van, hiszen többnyire nyaralni járunk Horvátországba, tehát az az igazi kérdés, hogy amikor elindul a nyaralási szezon, addigra mi lesz a visszaváltási helyzet. És erre az a szabály, hogy 2023 végéig a kereskedelmi bankokban és a postákon átváltják a kunát, tehát hogyha valakinek maradt, akkor Horvátországba bemegy egy bankból vagy egy postára, akkor át tudja ezt 2023 végéig váltani. Arra érdemes készülni, hogyha valakinek tényleg nagyobb mennyiségű érméje vagy bankjegye maradt, akkor egy bizonyos korlát fölött, de azért ez elég magas, 100 darab érme vagy 100 darab bankjegye fölött már elkérhetnek egy plusz díjat majd tőle. De 2023-ig valójában ezeken a helyeken szabadon be lehet váltani a kunát euróra. És ha valaki esetleg idén nem tervez horvátországi nyaralást, de megmaradt kunája, és mondjuk jövőre akar Horvátországba venni, akkor ez a lehetőség így már nem lesz meg. A bankjegyeket azt lényegében végtelen ideig be tudja váltani a Horvát Nemzeti Banknál, de hát nyilvánvaló, hogy a Nemzeti Banknak csak bizonyos beváltóhelyein lehet ezt megtenni, tehát ez nem olyan, hogy valaki az Adria partján talál egy ilyen beváltóhelyet. De minden esetre a bankjegyeket be lehet váltani gyakorlatilag végtelen ideig, de csak a Nemzeti Banknál, és az érméket is be lehet váltani a Nemzeti Banknál, de ezt már csak egy rövidebb ideig, de hát igazándiból azért a kereskedelmi banki és postai beváltás az, amivel reálisan érdemes számolni. Tehát ha valaki például idén nem tervez nyaralást, de mondjuk jövőre igen, tehát legközelebb 2024-be megy, viszont megmaradt nagyobb mennyiségű kunája, azt szerintem érdemes esetleg olyannak odaadni, aki meg idén Horvátországban nyaralni, és megkérni arra, hogy váltsa már át euróra.
Milyen árfolyamon váltják be a különböző horvát pénzintézetek a nálunk maradt kunákat?
Ennek egy fix árfolyama van. Amikor belépett január 1-ével a Horvátország az eurozónába, akkor megállapítottak egy fix átváltási árfolyamot. Ez pedig azt jelenti, hogy 1 euró az 7,53 kuna. Tehát ez az átváltási árfolyam. Amikor most konvertálódott a kuna euróra, akkor is ez volt, és ez is maradt lényegében ez a rögzített árfolyamban.
Ha valaki esetleg kicsúszna a határidőből, akkor az lényegében rajta marad ez az összeg.
Hát csak azt tudja tenni, de hát nyilván ez macerás, tehát lényegében Zágrába tudja valószínűleg megtenni, hogy elmegy a Nemzeti Bankba, mint ahogy Magyarországon mondjuk a Szabadságtérre elmenne, és ott beváltaná mondjuk a forintot. Na hát itt 2024-től, de ez már csak jövőre így lesz, tehát akkor érmét vagy bankjegyet azt már csak a horvát jegybanknál lehet beváltani, de hát azért 2023 végéig azért még viszonylag szabadon vissza lehet ezt váltani, hiszen postát vagy kereskedelmi bank fiókot azért minden nagyobb településen találhat az ember Horvátországba, és ott minden további nélkül vissza tudja váltani a kunáit, akár érme, akár bankjegy.
És akkor ebben az átmeneti időszakban az euró mellett kunában is ugyanúgy ki lesznek írva az árak a különböző vendéglátó egységeknél?
Igen, ez van egy átmeneti idő, amíg ugyan már az ember euróban fizet, ugye január 15-e után már csak euróban tud fizetni Horvátországban mindenki, pont azért, hogy aki ugye kunás árakhoz van szokva, az is azért képbe legyen, egy ideig még párhuzamosan kell írni az árakat euróban és kunában, tehát 2023 végéig mindenképpen lehet arra számítani, hogy aki mondjuk a kunás árakat szokta meg, az látja ebben is és abban is, és nyilván ez a két ár, ha egyszerre van kiírva, akkor könnyebb is hozzászokni az eurós árakhoz. Ez azért elsősorban szerintem a horvátokat segíti, hiszen hogyha egy turista jön, annak a kuna azért nem egy mindennapi fizetőeszköz volt eddig, tehát ő a kunás árakat azt azért nem tudja fejből, és lehet, hogy aki így Horvátországban jár nyaralni, hát máshova is megy, tehát mondjuk az eurós árakhoz is jobban hozzá van szokva, de minden esetre, hogy ne kelljen annyira fejbe számolni annak, aki a kunás árakhoz szokott, egy ideig ez a párhuzamos ár jelölés, ez még megmarad.
Tóth Leventét, a Bank 360 csoport kommunikációs vezetőjét hallották. Idén kötelezővé válhat a NATO országok számára a 2%-os GDP arányos védelmi költségvetés között az Észak-Atlanti Katonai Szövetség főtitkára Jens Stoltenberg. Számos európai országban annak ellenére csökkentek az ilyen jellegű kiadások, hogy a szervezet tagjai már 2006-ban megállapodtak a 2%-os szintről. Az Egyesült Államok már számos alkalommal kritizálta az európai szövetségeseit, amiért azok nem veszik ki eléggé a részüket a közös tehermegosztásból. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a haderőfejlesztés az Ukrajna elleni orosz offenzíva óta jelentősen megugrott, ennek ellenére a döntés komoly társadalmi vitákat válthat ki, mivel ezeket a forrásokat más területekről kell majd elvonni. Kajzer Ferenccel Énekes Gábor beszélgetett.
Végleges döntés várhatóan a következő NATO csúcs találkozóig születik majd. Addig viszont érdekes kérdés, hogy jelenleg hogy festenek az európai NATO országok védelmi kiadásai, mennyire tűnik kivitelezhetőnek ez az elvárás, és mikor valósulhat meg ez a célkitűzés?
Tulajdonképpen itt egy hosszú távú folyamatnak a felgyorsulásáról beszélünk. A 2008-as gazdasági válság hatására lényegében 14-ig az egész NATO-ban, még az USA-ban is ugye azzal, hogy Barack Obama elnök kivonult Irakból, csökkentek egyes országokban, kifejezetten drasztikusan csökkentek a védelmi kiadások. Nagyon sok országnak az 1%-ot sem érték el a kiadásai. Ugye 14-ben van egy fordulópont, ugye Oroszországnak az Ukrajna elleni, most már sajnos mondhatjuk, első agressziója miatt a legtöbb ország növelni kezdte a védelmi kiadásait, és ez a védelmi kiadás növekedés, ez kifejezetten jól hatott, de ettől függetlenül is a tavalyi évben, tehát 2021-ben csak az Egyesült Államok nagyjából a GDP 3,5%-át költötték katonai célokra, az Egyesült Királyság, vagy a Nagy-Britannia ott nagyjából 2,3% volt, Franciaországot 2%-ra becsülték, Görögországot kell kiemelni, de ott ugye részben a haderőnek egyfajta társadalmi feladatai vannak, meg hát ugye a görögök általában a törökök ellen fegyverkeznek, ott ez 3,8% volt, tehát a NATO-ban a legmagasabb. És ezen felül azok az országok költöttek nagyon sokat, akik hát mondjuk úgy a nyakukon érzik a medve leletét, tehát Lengyelország 2,1%, Románia 2%, a litvánok 2%-nál egy picit több, a lettek 2,3% és az észtek is. De az összes többi ország ettől eléggé elmaradt. Ugye Magyarország esetében 1,6%-ra becsülték abban az évben ezt az adatot, de hát ezzel még nem is álltunk olyan rosszul. Az idei év előrejelzései számos országnál növekedést mutatnak, tehát nyilván Oroszországnak ez a nyílt háborúja, ez alaposan megbolygatta a NATO államokat, és nagyon sok helyen drasztikus védelmi költségvetés növelést jelentettek be évközben, de ezt a 2%-os szintet kisebb vagy nagyobb mértékben jelenleg, hogy a védelmi kiadásuk nagyságát figyelembe véve csak az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a NATO katonailag két talán legütőképesebb tagállama, nyilván az amerikaiak nagyságrendileg többet tudnak, mint a britek, de a britek messze kiemelkednek a többi NATO tagállam közül. Nagyon messze vannak nagyon sokan a 2%-tól, és ezeket a forrásokat máshonnan kell elvonni. Tehát minden fejlett demokráciában nagyon komoly nyomás alatt van a költségvetés, nagyon sok helyen öregszik a népesség, az öregedő népesség, a nyugdíjkiadásokat növeli, meg az egészségügyi kiadásokat. Valahonnan ezeket a forrásokat el kell vonni, és ez egyáltalán nem lesz egyszerű, sőt, kifejezetten nehéz és nagyon komoly társadalmi vitákat kiváltó feladat lesz ezt érdemben növelni nagyon sok országban. A NATO-nak növelnie kell a képességeit, hogy egyrészt elriassza Oroszországot egy esetleges szervezet elleni agressziótól, másrészt, hogy mondjuk úgy fokozza a bizalmat a tagállamok részéről egymás iránt. Ugye az Egyesült Államokban különösen komoly társadalmi vita övezi azt az úgynevezett potyautasságot, amivel ugye különösen a republikánus párt vádolja a NATO tagállamok egy részét, hogy ugye ők csak élvezik a közös védelmet, de nem hajlandóak beletenni.
Igen, az USA több ízben kritizálta az európai országokat, és ezzel összhangban van ez a 2%-os kiadási keret is, viszont azon túl, hogy egy kiegyensúlyozottabb tehermegosztásra törekednek most az európai országok is. Ezen a 2%-os célon túl az is fontos kérdés, hogy miként költik el ezt a pénzt a NATO tagok. Erre vonatkozva milyen elvárások vonatkoznak a tagországokra?
Igen, a 2%-os összeg esetén már lehetőség van arra, mert ugye a NATO és különösen az amerikaiak részről van egy olyan elvárás, hogy a kifizetések döntő többsége ne a zsoldra menjen, tehát ne a haderők személyi állományának a fizetésére, meg a meglévő technikának az ilyen-olyan karbantartására menjen el, hanem legalább egy 20-30%-át ennek az összegnek új eszközök beszerzésére kellene fordítani, ami látható módon nagyon sok országban megindult, hiszen ugye az oroszországi háború tapasztalatai alapján egy csomó ország fegyveres erőnél levonták azokat a következtetéseket, hogy mely eszközöket kell vagy drasztikusan korszerűsíteni, vagy pedig egész egyszerűen kivonni. Tehát nagyon sok ország, lengyelek például a legjobb példa erre, de a románok is, a baltiak, a norvégok óriási bevásárlásokba kezdtek, és ebbe a sorba illesztető egyébként a magyar Zrínyi 2026 program is, hiszen ugye mi is igen korszerű, zömmel nyugat-német eredetű, de például a légvédelmi rakéták, vagy a légvédelem esetén izellokátorok, norvég-amerikai NASAMS rendszer, tehát van egy komoly elvárás a szervezet részéről, hogy korszerűbb eszközök beszerzésére kell a büdzséknek legalább a 20%-át fordítani.
De ezeket a beszerzéseket hogyan próbálják összehangolni a tagországok között?
Nyilván nagyon komoly egyeztetések zajlanak több szinten. Ugye Monsban, a NATO európai központjában is vannak haderőtervezési konferenciák, ugye minden állam nagyjából jelzi, hogy milyen fejlesztések vannak. Ugye az alapelvárás, de hát ezt nagyjából mindenki teljesíti, és ugye az új eszközök, azok NATO szabványúak legyenek, és például, hogy a volt VS, szovjet-orosz eredetű technika, az mind a gyalogsági lőszer esetén, mind a tüzérségi lőszerek esetén más kaliber. Tehát ugye a NATO-nak vannak ilyen kaliber sztenderdjei, a gyalogsági lőszertől egészen a tüzérségi lőszerig az alapeset, hogy minden új fegyvernek olyan töltőűrrel kell rendelkezni, tehát ahova betöltik a lövedéket, ami ezeket a NATO lőszereket kezeli. Nagyjából az is elvárás, hogy milyen gyártóktól vásároljanak. Az államok nyilván ez NATO-n belüli, zömmel NATO-n belüli beszerzést jelent, de hát ebből a szempontból például a lengyeleknek a Dél-Kórából való vásárlása szintén illeszkedik, hiszen Dél-Kóra amerikai fegyverszabványokat használ, ergo NATO kompatibilisek a fegyverei. Tehát nyilván egyetlen ország sem csak úgy ad hoc fejleszt. Tehát a szövetségnek vannak elvárásai, sőt, ugye az adott országok politikájának, politikusainak, állampolgárainak is vannak elvárásai, elég csak belegondolni a legújabb magyar nemzeti katonai stratégiába, ami leszögezi, hogy Magyarország védelme kettő dologtól függ. Az egyik valóban a NATO, a másik nem kevésbé elengedhetetlen része ennek a nemzeti önerő, tehát minden országnak magának is egy olyan haderőt kell fenntartani, ami részben képes. Nyilván például egy Oroszországgal szemben Magyarország egyedül nem tudna megállni, de a szövetség részeként Magyarországnak kötelessége, és erre is törekszik az utóbbi években, hogy egy olyan haderőt állítson fel, szereljen fel, ami hasznos eleme egy közös NATO kontingensnek. Tehát ezek nagyon, nagyon komoly egyeztetésen, haderőtervezési konferenciákon dőlnek el az adott országokon belül is, meg a szervezeten belül is, hiszen vannak közös alakulatok, vannak különféle gyorsreagálású egységek, amikbe közösen ajánlanak fel az államokat, meg van beszélve, hogy ki mit visz be a közösbe. Nyilván ott is vannak nagyon fontos technológiai leírások, elvárások, hogy ehhez mivel kell rendelkezni. Van közös, ugye Pápán például a C-17-esek NATO nehéz légiszállítási kapacitás, ezt mind nagyon-nagyon hosszadalmas politikai és katonai egyeztetés előzi meg, amikor egy-egy ilyen egységet felállítanak, hogy például abban melyik ország hány üzemórát fizet, azaz nagyjából milyen arányban száll fel ennek a repülőhajó alakulatnak a fenntartási költségeibe.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!